With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
Dennis Carter for good. 5 seconds. Dunk for three.
Nincs ittszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Jönnek a mi díjaink, ahogy a múltkor mondtam, a fontosabb díjak, úgyhogy alig várom, hogy ebbe is bele tudjunk nézni.
Egy kis disclaimer, szerda egyébként a felvétel napja, tehát ez 5 nappal később kerül majd adásba. Ha azóta bármi olyan történne, ami nagyon más fénybe helyezné a Keleten-nyugaton díjak bármelyikét, akkor azért elnézést, de most egy ilyen megoldást tudtunk itt a én soproni túra hétvégén, vagy túra hosszú hétvégén közepette megoldani. Így hát aztán, hogyha esetleg valami úgy hangzik, hogy tegnapi meccs, akkor az még ugye a szezonnyitó lesz, mert hogy beszélünk majd erről is, úgyhogy ez ne keverjen meg titeket, tehát szerdai felvételű lesz a most következő adás. Illetve még egy fontos dolog van, az pedig az, hogy jön az 500. adásunk hamarosan, és erről tudnotok kell, hogy eredetileg szerettünk volna egy rendezvényt csinálni az 500. adásra, ezt most több ok miatt is elhalasztjuk, mármint jól látható okok, de azért beszélünk majd róla a szerdai adásunkban kicsit részletesebben. Minden esetre így is egy nagy ünnepi adásra számíthatok, amire mi számítunk tőletek, azok pedig a kérdések. Szeretnénk megkérni titeket, hogy akár Patreonon, de ezúttal akár Facebookon is tegyetek fel nekünk kérdéseket, és direkt előnyben részesítenénk, hogyha érdekel rólunk, velünk kapcsolatban valami, vagy a mi álláspontunkkal kapcsolatban bármiről, akkor azokat is nyugodtan küldjétek, tehát itt most nem kell az NBA-re szorítkoznotok, bármivel kapcsolatban lenne hozzánk kérdésetek, akkor azt küldjétek el, és az 500. adásban jó eséllyel ez szerepelni fog, hogyha nem jutunk végig, akkor lesz egy 500 és feledik adás, és majd abban is beszélünk róla, tehát akár Facebookon, akár Patreonon keresztül várjuk majd a kérdéseket, és teljesen témától függetlenül bármi, ami eszetekbe jut, és úgy gondoljátok, hogy érdemes arra, hogy az adásba kerüljön. És akkor nézhetjük is végre a Keleten-nyugaton díjakat, ahol a Stanley kupával kezdjük. Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, Serleg? A legnagyobb sophomore slump, és... Ezt általában nehezen tippeljük meg.
Jó ez a név, amit kitaláltunk, ha így rölkedtek a sharepoint-unkon. Főleg a te előadásod kellett hozzá, hogy megdicsérjük.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem azért van egy-két jelölt, tehát én például Quicklyt látom egy ilyen jelöltnek, már csak azért is, mert visszaszorul majd a rotációban, és RJ Hampton a másik, akinek van egy ilyen besülési potenciája most Orlandóban. Lehet az is, hogy nagyon jó lesz, de lehet, hogy egy kicsit olyan idényt látunk tőle, hogy ilyen nagyon nem hatékony, nagyon sok TO-val, mert ugye többször lesz a kezében a labda, bár hát ki tudja, mert lehet, hogy szakzék elviszik előle, de akit megjelölnék, az Malachi Flynn, aki szerintem tragikusan néz ki, és bár az előző idény utolsó 2 hónapjában teljes mértékben a Raptors rotációjába bekerült, sőt, a hónap rukia is lett áprilisban, nem tudom, emlékszünk-e még erre, én szerintem szépen kifogja magát játszani a Raptors rotációjából. Én jelenleg azt látom, hogy például Svi Mikhailuk sokkal jobb nála, mint szervezőként is, mert Flynnnek az a nagy baja, hogy nem irányító, és éppen ezért én nekem ő a díjra jelöltem.
Az én tippem, és remélem, hogy Sipos Gábor hallgatónk, nézőhallgatónk nem fog megharagodni rám, de Tyrese Halliburton, és azért ő, mert annyira nem várt módon volt jó az első évében, hogy innen egy esetleges stagnálás, vagy egy nagyon pici visszaesés is már, hát gyakorlatilag azt jelenteni, hogy jogosult erre a díjra. mert mindenképpen olyan játékost akarok, aki nagyon jó volt az első szezonjában, és nála tényleg senki sem volt jobb státuszhoz viszonyítva. Tehát LaMelo Balltól vártuk, hogy jó legyen, Anthony Edwards-tól vártuk, hogy jó legyen, Tyrese Haliburton-tól nem vártuk azt, hogy megközelítőleg is ilyen jó legyen, és épp ezért szerintem ő esett a legnagyobbat, és a legegyértelműbben, hogyha nem jön össze ez a második év, ráadásul odahozta kicsit úgy a nyakára, egy nagyon-nagyon jó, szintén nagyon jó újoncot, aki viszont az ő tavalyi újoncévét ismételheti meg, és ez kihatással lehet arra is, hogy ő mit csinál idén. Úgymond ez a, ugye van erre egy mondás, ez a new shiny things, amikor kap egy kisgyerek egy új játékot, akkor eldobja a régit, nehogy így legyen ezzel, kedvenc edzőnk is, és inkább Damian Mitchell-t játszassa. Davion Mitchell-t játszassa többet, és jobb, egyértelmű jobb védekezése miatt, akár egy nagyobb szerepben is, mint Tyrese Haliburton. Haliburtontól nagyon kell a fejlődés védekezésben, és az kell, hogy fent tudja tartani ezt a tényleg szokatlanul magas szintet, amit ő tavaly abból a draft pozícióból azzal a státusszal elért, úgyhogy ő az én tippem.
Na, ez azért érdekes, mert nekem egy másik, sokkal pozitívabb oldalon lesz majd Haliburton, és én is meg fogom azt érvelni. A következő díjat, akkor a Trust the Process díjunkat kérlek, Zoli, hogy te vezesd be.
Trust the Process, most még csak szoruláson van, de várja, amíg az előködéstől szuper széjjelné változok. Kupa olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz majd egyszer.
A fél Spurs gyakorlatilag, tehát hogy ott azért vannak esélyesek, annyira, hogy nálam Devin Vassell nyer, de Josh Primot is felírtam, illetve én azt gondolom, hogy sokan várják az előrelépést Patrick Williams-től Chicagóba, szerintem ez idén még nem történik meg, de nála majd azért lehet azzal érvelni, hogy ő már most túl jó, azért megemlítettem. Pokuševskit is megemlítettem, aki tavaly esélyes is volt erre a díjunkra a végére, és idén se gondolom, hogy még jön az az áttörés nála, de szerintem éppen ezért esélyes marad, és Onyeka Okungwu, aki ugye sérült most, és amikor visszatér, akkor sem kap még elég percet, viszont ő folyamatosan bizonyítja nekünk legalábbis, hogy ilyen 1-5-ig használható védő lesz, ami magas embernél elképesztően értékes, úgyhogy őket írtam fel, de Devin Vassellt hoztam ki győztesnek.
Az egyik tippem, ha már ugye te egy más kontextusban mondtad, R.G. Hampton lesz, ugye nagy believer vagyok benne.
Nem rossz,
És remélem, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy mennyire jól draftol ugye a Denver az utóbbi években.
Azt vágod, hogy nőtt vagy 5 centit a csávó?
Olvastam én is, de megmondom aztán, hogy a képernyőn nekem ez az 5 centit nem nagyon jött át, szóval szerintem az ilyen picit ilyen költői túlzás, hogy tudod, van ez az anekdóta, a 15 pounds of muscle. Ez a mindig mindenki 15 font
igen.
felrakott az NBA off-season-ök történetében, gyakorlatilag ilyen 100%-os ráta van erre a bemondásra.
Lehet, hogy nőtt mondjuk 3 centit, megnövesztette a haját, és vett egy magasabb cipőt.
Igen, és akkor meg is vagyunk. Az már több is, mint
az. Az már több is, igen.
A másik inkább homerebb, mert ugye akartam mondani, hogy nem annyira homer, mint az R.J. Hampton, de nem vagyok akkor R.J. Hampton homer, inkább Danny Avdija homer vagyok, úgyhogy azt gondolom, hogy még mindig nem feltétlenül lesz olyan szerepbe, ami neki majd ideális lesz, de látjuk majd azt továbbra is, hogy belül egyszer nagyon jó játékos lesz, és az még azért nem a sophomore évébe fog bekövetkezni, úgyhogy ő a másik, akit mondanék. És szerintem Jaden McDaniels a harmadik tippem, akit én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon kedvelek, és azt remélem, hogy megint csak megcsillogtatja azt, hogy miért lehet belőle egy nap egy nagyon-nagyon jó játékos, de még nem lesz azon a szinten. Tehát,
neki tényleg kéne az a 15 font izom még, igen, tehát hogy
igen,
az még tényleg hiányzik, de nagyon jó jelöltek. A Marvin Williams díjunk jön, spagettit fogok enni anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj, a tehetség, akitől mindig vártuk a kiugrást, de sose történik meg. Én tavaly ugye ezt odaadtam Markkanennek, te azt még korainak tartottad, éppen ezért idénre nem Markkanent jelöltem, de itt nem írtam föl senki más, csak a főjelöltünket, hiszen már tavalyi kiértékelő adásunkban is bemondtam, hogy idén őt fogom jelölni, és az eddig kijött hírek alapján ez a tökéletes jelölésnek tűnik, tehát körülbelül meglepetés lenne, nem Marvin Bagley vinné el ezt a díjat számomra.
Igen, és hát ugye most a friss hírt nem tudom olvasni, de...
Igen, hogy kikerül a rotációból,
meg... Kikerül a rotációból, és az első meccs előtt egy két nappal szólnak. Vagy lehet, hogy már Moyle-jel játszanak, szóval... De igen, akkor is két nap lenne, szóval... De ez annyira Kings-es, tehát ezzel saját magukkal is kibasznak, tehát most komolyan... Én értem egyébként, hogy a Kingsnél az a mantra, hogy ugye be fogunk jutni a playoffba, fejlődik ugye Fox, Halliburton, a egyik legjobb újoncunk Mitchell, ott van ugye Barnes, nagyon jó veterán, meghosszabbítottuk Holmes-t, a kezdőnk brutál jó, és el is hiszem egyébként a hype-ot, mert tényleg lehet ez egy nagyon jó csapat, de akkor is játszhatunk kell Beglit. Még ha nagyon jó is vagy, nem fogsz bajnoki címet nyerni, nem akarod meghosszabbítani? Nem probléma. De akkor is meg kell nézned, hogy ki tudsz belőle hozni valami értéket, és ez nem fog megtörténni, úgy néz ki. Nem tudom, hogy Beglinek van-e még esély egyáltalán innentől arra, hogy ő Kings, hogy ő a Kingsbe játszom hosszú távon, valószínűleg nem. Az viszont garantált, hogy vele 25-28 éves, sőt, akár 28, igen, akár 28 éves koráig is próbálkozni fognak az NBA-ben, mert ugye egy korábbi number two pick. Nem létezik, hogy nem lesznek még olyan csapatok, akik majd őt le akarják igazolni, és egyébként tényleg annyira vitathatatlanul jó döntés az ő kiválasztása, hogy lehet, hogy itt nem is érdemes egyébként a dobogósokat nézzünk, mert gyakorlatilag el van döntve ez a verseny.
Hát a kérdés az, hogy lemondunk-e ezek után róla, én ugye ezt már tavaly megtettem, szóval nekem ez nem...
Én meg szerintem idén fogok csatlakozni hozzá. Tavaly még nem voltam maradó lemondani róla, kaptam is ugye dicséretet, emiatt privát üzenetben már említett Kings szurkoló hallgatónktól, de idén azt hiszem be fog következni.
Okay, akkor a következő díjunk, ahol egyébként annyira szokásos jelöltek vannak, hogy csak azért is egy nem annyira szokásos jelöltet jelöltem. Ez kicsit sok szó ismétlés volt. Szóval az Isaiah Thomas díj, kérlek, hogy mutasd be nekünk, Zoli.
Így van, ennek a díjnak a neve az Isaiah Thomas szuronnyal az AK-47-es ellen. Nándor Kupa, tehát az a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik, és itt hát nyilván a usual suspecteket fogjuk megemlíteni, akik ugye legalább 30 percet lesznek a pályán, a Colin Sextonokat, ugye a Trae Youngot még mindig valószínűleg ide kell sorolnunk, tudom, hogy nem elegáns, nem szeretik páron, hogy ezt megtesszük, de hát sajnos meg kell tennünk, és nyilván újoncot is ki lehetne pécézni, akiről tudjuk, hogy esetleg 30 plusz percet fog játszani, de ezt elegánsan azt hiszem, hogy elszoktuk mulasztani.
Ki nyert?
Sexton
nyer. Jó, na én is felírtam Sextont, felírtam Trae Youngot. Trae Youngnál úgy érdemes ezt a dolgot nézni, hogy tavaly ő fejlődött védekezésben, és már simán csak a legrosszabb védő, és nem kút alacsonyan a legrosszabb védő, mint az előző években, szóval nem lesz könnyű dolga. Felírtam Buddy Hieldet, és nem biztos, hogy játszik 30 percet, de nem szoktunk azon szarakodni, hogyha mondjuk ez csak 26 perc, vagy 27. Van egy ilyen meglepetés, akit felírtam, Luke Kennard, mert hogy lehet, hogy most sokat játszik majd, és ha ő sokat játszik, ő gyakorlatilag egyre rosszabb védő már évek óta, ami azért furcsa, mert fiatal, de lehet, hogy a sérülések nem tettek neki jót, és a győztesen pedig D'Angelo Russell, aki garantáltan kellemes mennyiségűt fog játszani, és azért abban majdnem biztos vagyok, hogy a Minnesota idén jobb lesz, de hogy Russell védekezésben jobb lesz, abban meg egyáltalán nem, úgyhogy szerintem ő nyer.
Sőt, még lehet rosszabb is, hogyha visszatér, minél jobb formában lesz támadásban, annál kevesebb energiát fog ugye védekezésben.
Igen, igen.
És arra számítottunk, hogy támadásban nem lesz rossz, mert nem lesz más opció tényleg a T-Wolvesnak, mint hogy neki jónak kell lenni a támadásban, mert ez a csapat akkor lehet eredményes, és akkor érhetik el ugye az általad is említett, akár meglepően magas szintet, hogyha támadásban nagyon jók lesznek.
A Kawhi Leonard, ha azt hitted ez valami, ezt nézd Pajti, serleg. A legjobb sophomore szezon, ugye ezt kétféleképpen lehet értelmezni, nyilván lehet úgy is értelmezni, hogy önmagában melyik másodéves hozza a legjobb szezont, ez is izgalmas kérdés jelenleg, van, amikor nem az, és lehet úgy is értelmezni, hogy ki az, aki második évében egy hatalmasat ugrik. Mind a kettőre hoztam megfejtést, és az utóbbira én szeretném bemondani Tyrese Halliburtont, akit szerint teljesen máshogy látunk, vagy értelmezünk potenciálisan, mert én szerintem Tyrese Halliburtonnek pont, hogy azok az apró dolgok, amikben ő még nem volt jó, és ami miatt még tavaly nem tudtunk róla igazán Rookie of the Year-ként beszélni mondjuk, azok a dolgok ugye a védekezése volt, amiben én szerintem ő bele fog szokni, és bár ezért egy könnyen odébb tehető tényleg vékony játékosról van szó, de egy viszonylag hosszú játékosról, aki szerintem, ha már mindig jó helyen lesz, azzal hatalmasat lép előre, és a másik dolog pedig az, hogy az ő pick and roll képességeit szerintem igenis használják majd, úgyhogy ebben pedig nem lesz feltétlenül visszaesés. De hogyha azt nézem, hogy kinek lesz a legjobb másodéves szezonja, akkor az inkább Lonzóból és Edwards között dőlhet el, és én Edwardsot hoztam, és több okból is. Az egyik az, hogy Lonzo Balltól ugye hatalmas felelősség lesz most rajta, tényleg most hivatalosan is minden tekintetben a kezébe adják a kulcsokat, főleg így, hogy Graham, a másik pick and roll irányító, ugye szépen eltávozott New Orleansba, és én azt hiszem, hogy Ball ezzel nem másodévesen fog még úgy boldogulni, hogy igazán szintet lép, hanem majd harmad vagy negyedévesen, ha benne van az a szintlépés, neki ugye All-Star-nak kell lennie ahhoz, hogy a Hornets is feljebb tudjon szépen mászni. És ezért Edwards, akinek nagyon-nagyon jól néz ki a jumpere, dolgozott is rajta a nyáron, ezen kívül a fejlődés is az előző év végére elkezdett passzolni, olyan szépen kerekedik ki a játéka, és szerintem nem az lesz, hogy mondjuk nem onnan folytatja, ahol a bajta, sokszor megesik ugye egy ilyen fejlődő éves rukinál, hanem az lesz, hogy onnan folytatja, és tovább tud nőni, úgyhogy Edwards a tippem.
Igen, nyilván Lamelóra gondoltál, ugye Lonzót mondtál, azt hiszem kétszer.
Köszönöm, igen. Kösz.
Volt én is, most itt felírtam a szünet alatt, amíg beszéltél, és nem csak akkor, amikor már említettem előtte is, és az igazság, hogy Ant tényleg nagyon-nagyon jó picknek tűnik, és teljesen meggyőztél, ahogy így mondtad, hogy én is őt tartom a legvalószínűbbnek. De azért említenék kettő darab ilyen low-key picket, akiket nagyon-nagyon jó nézni, és nagyon szeretem a mentalitásukat. Az egyik az egy tényleg ilyen teljesen, még Dark Horse-nak sem említeném, annál is valószínűtlen név, ugye Aaron Nesmith a Boston Celticsből, aki hát brutális Summer League-et nyomott, és gyakorlatilag ugye Walker és Fournier kiválásával hát neki rotációba kell lenni. Ugyan szezonjában 15 percet se játszott, de szinte garantáltan ugye nagyobb szerep lesz neki. Másik pedig egy hasonló ilyen közönség kedvenc, vagy aki, sőt, hát ő már az is most ugye Tyrese Maxey, akinél tudjuk, hogy nem lesz meg a PPG, ugye a nyers pont átlag ahhoz, hogy rárakjuk egy ilyen lista elejére, és tényleg győztesként hozzuk ki, de úgy szerintem jó megemlíteni az ilyen típusú játékosokat is, akik tényleg nem játszottak sokat, ő is negyed óra körül volt az olyan szezonjában, de nagyon nagy munkabírású, nagyon jó munkamorállal megáldott játékos, és tényleg Maxinek egy olyan hihetetlen, elnyomhatatlan mentalitása van, ami tényleg példaértékű, és azért őt így szeretném megelmíteni még akkor is, hogyha teljesen egyértem, hogy nem lesz meg még egyszer a PPG-je ahhoz, hogy ténylegesen nyerjen egy ilyen versenyfutásban.
Én akkor szintén mondanék egy ilyen Dark Horse contendert, egyébként Nesmith tetszik, az jó pick, én Maxiben messze nem látok annyit, mint te, de Desmond Bane, és főleg, hogyha úgy nézzük ezt a díjat, hogy ki az, aki nagyot ugrik. Na, Desmond Bane-nel szerintem minden adott lesz, mert a Grizzlies is erre számít, és be is rakják a kezdőbe, úgyhogy nem is tudom, hogy nem jutott eddig eszembe, de most, hogy mondtad ezeket a sötét lovakat, most viszont azért az eszembe jutott. Következő díjunk a Keith Bogans díj, kérlek, hogy ezt vezessd be.
Így van, ez a Keith Bogans. Azért kezdek, hogy jobb legyen a pad díj, az NBA legrosszabb kezdőjátékosa.
Itt elég szemét dolog egyébként újoncot mondani, úgyhogy próbáltam nem is újoncot mondani, és mondjuk annak tükrében, hogy DeAndre Jordan tegnap kezdett, ő abszolút esélyes erre a díjra, csak én nem gondolom, tehát azt hiszem, hogy hamarosan nem lesz pályán. Ha DeAndre Jordan pályán lesz, őt jelölöm, de nem hiszek ebben, úgyhogy kicsit szemétség, de Isaac Okorót jelölöm, ugye a Cleveland Cavaliers kezdőposzton, hármas kezdőposzton játszó védőzseniét, vagy leendő védőzseniét, akivel az a probléma, hogy nagyon rossz helyen van. A labdát azt el fogja előle venni Garland és főleg Sexton, de még a magasaknak is, főleg Mobley-nak majd kell labdát adni. Nem lesz labda a kezében, ugyanakkor, mint off the ball játékos, na ez a leggyengébb oldala, ugye? Nem tud dobni, és hát ezért, hogy is fogalmazzak csak, ugyan kell a kezdőbe, hogy valaki védekezzen is a periméteren, de egy nagyon rossz játékos benyomását kelti majd, és ezért ő az én díjazottam. Egyébként felírtam RJ Hamptont is, de ő nem biztos, hogy kezdeni fog, úgyhogy ezért kíváncsi leszek. Mondom benne, én nagy katasztrófa potenciált is látok, és ha már a rukikat úgy kerüljük, akkor azért mégiscsak Josh Giddynél is van némi potenciál erre, de egyébként ő jól nézett ki a preseasonben, meg ezeknél a csapatoknál nagyon jellemző az, hogy aki esetleg az első este kezd, az már a szezon közepén a padon ül, vagy kiültetik, mert pont, hogy túl jó, úgyhogy ezért nem merek ilyen csapatokból tippelni igazán. Nyilván RJ Hampton és Giddy megfelel ezeknek a kritériumoknak, és még mondhatnánk ugyan másokat, de végül Okorót választottam.
Nem rossz pick egyébként Okoró, bár Okoró szerintem, hogyha tehetséget nézzük meg, van benne annyi, hogy elkerülje ezt a státuszt, de tényleg a fit, ahogy mondtad, az erősen megkerülhető. Hát igen, ha tudnánk azt, hogy DeAndre Jordan kezdeni fog 40-50 mérkőzésen, akkor egyértelműen őt mondanám. Egyébként mennyire vicces, hogy megint vissza táncoltak. Tehát Anthony Davis maga jelentette be, hogy centert fog játszani, centerként fogja kezdeni a szezon. Persze, hogy nem centerként kezdte a szezon, azonnal berakták, hogy a DeAndre Jordan ebbe a token kezdő pozícióba, hogy legalább ne ott kelljen kezdeni Ant-nek, Anthony Davisnek, úgyhogy ja, érdekes. Én egyébként csapattársát Bazemore-t is mondanám, hogy mint aki esetleg olyan játékos, aki Kent Bazemore-t, aki akár esélyes lehetne erre címre, de ő sem fog szerintem sokáig kezdeni. És hát ugye Arizát is lehetett volna egyébként, amíg ugye nem sérült meg. Érdekes mondani, a Lakersnél van pár olyan veterán, akit valamiért bele kell erőltetni ugye a kezdőbe. Egyébként most még viszonylag jól játszott Bazemore, főleg védekezésben egyébként.
Ja, én nem is gondolkoztam rajta, mert szerintem ő jó védő lesz továbbra is.
Hát továbbra is ugye az nem volt mindig jó védő, tehát
jó, ez igaz.
Ebben a rendszerben lehet az, de ugye triplázóként hát szerintem pocsék lesz egész szezonban, de hát ez ugye tudjuk, hogy a Lakersnek alapvetően ez lesz a rákfenéje, és ugye ez már most éppen egyébként nagyon jól tripláztak, tehát nem fognak ennyire jól triplázni általában. Most még egész jól nyomták, úgyhogy őket mondanám, és hát ez az egyik legnehezebb díj nyilván, tehát megtalálni azt a játékost, aki elég rossz ahhoz, hogy megnyeresse díjat, de nem elég rossz ahhoz, hogy 5 mérkőzés után kirakják, vagy teljesen száműzzék a keretből.
Will Barton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk, baseball sapka, a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy milyen jó. Itt egy diszklémert kell mondanom. Én még kedden, tehát még a első két mérkőzés előtt felírtam a győztesemet, nem ennyi a Bielicát. Most könnyű lenne azt mondani, persze egy meccs után meg nyilván túl nagy következtetés, de én nálam ő a győztes, és ezt az első meccsen meg is mutatta, hogy miért, és nagyon örültem neki. De azért itt egy csomó jelölt van, és például köztük van Malik Monk, aki ugye a Lakersben, te is azt várod, és én is, hogy majd egyre nagyobb szerepet kap. Aztán a te erőmödre Sterling Brown-t is felírtam, aki szerintem egyszerűen nagyon jól fog illeni a Dallas rendszerébe, és egyébként tavaly sem hozott rossz szezont Houstonban, ezt tegyük hozzá, csak ott még nem olyan státuszú játékos volt, hogy ő legyen az, akit mindenképpen 20-25-30 percre játszatunk, éppen ezért nem is kapta meg a nagy lehetőséget, és inkább azt mondanám, hogy a kevéssel is élt, illetve felírtam még Caruso-t, aki szerintem nagyon-nagyon kell ahhoz, hogy a Bulls egyáltalán közepes legyen védekezésben, mármint szinte esélytelen, hogy közepesek lesznek védekezésben, de ha igen, akkor Caruso sokat játszik. Úgyhogy ezeket a neveket írtam fel, de mondom, Bielica a győztesem.
Én ezt nem tudtam megmondani őszintén, úgyhogy ez árnyalja a képet egyértelműen. Mindenesetre nagyon jó pick, így is ő, és azt hiszem, hogy az szinte garantált, hogy neki 20-25 perceket kell játszani a Bullsban, és nem lehet egyszerűen azt a backcourtot erőltetni, akik védekezésben nem nagyon fognak hozzátenni, mert egyszerűen nem fogja elbírni ez a csapat a felső posztokon se, és akkor ugye gyűrűzik majd ennek az impactnek a hiánya, ami hát akár meg is gátolhatja majd a Bullst abban, hogy akár a 5.-6. playoff helyekért küzdjön, úgyhogy én is akkor Caruso-t mondanám.
Okay. Chandler Parsons, annyira használhatatlan vagyok, hogy Zolit és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megihletni, hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. Az NBA legrosszabb szerződése. Hát itt azért vannak ugye jelöltek, Ben Simmons például nagyon erősen belépett ebbe a jelöltségbe, de mielőtt még rá azt mondanám, hogy az NBA legrosszabb szerződése, vagy Irvingre azt mondanám, azelőtt még azért várnunk kell egy kicsit, úgy gondolom, legalábbis részemről. Klay Thompson pedig, ha minden jól megy, valamikor novemberbe visszatér, és még hogyha az elején egy kicsit trágyácska is lesz, azért azt várom, hogy a szezon második felére, nyilván ami az idei évben benne van, azt ő kihozza, mert ő neki a munkamorája ez abszolút megvan. Így hát Kevin Love és John Wall maradt, és így, hogy John Wall nem játszik egyáltalán, így szerintem ő vissza fogja venni idén ezt a díjat, amit tavaly azt hiszem nálam elvesztett.
Nem kérdés, ugye a torony magas esélyes lett újra. Amikor volt már pár jó meccse az előző szezonban, azt gondoltuk talán, hogy húha, most, hogy már ugye csak mennyi, azt hiszem két évben még hátra?
Igen.
Három, azt hiszem kettő, igen, a mostani már együtt. Hogy esetleg akkor nem ő lehet ez a játékos, de hát így, hogy valószínűleg játszani se fog, és 40 millió, ez gyakorlatilag olyan szintű halott pénz.
Előre oda lehet adni kategória, igen.
Így van, igen.
Jó, következő díjunkkal akkor Zoli, menj kérlek.
Következő díjunk a Jokic Durant. GM-ként nekünk ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk. Ajándékossár az NBA legjobb szerződése. És ugye újonc szerződések itt nem szoktak játszani.
Így van, úgyhogy nem is tudom, te nyitottál-e az elmúlt hetekben sportreket, de itt azért alaposan át kellett nézni, hogy mégis ki lehet ez, kik az esélyesek, és nálam, mivel én tőle azt várom, hogy jó szezonja lesz a Lakersben, ezért Malik Monk, aki gyakorlatilag ugye minimumért ment oda, és nem tudom, hogyha annó Wesley Matthews is, amikor elment minimumért, akkor felmerült ennél a díjnál, ugye a Bucks-ban. És Malik Monk nálam abszolút esélyes ezért, mert nem is kell olyan fantasztikus szezon ahhoz, hogy jó szerződés legyen minimumon, de bőven rotációjátékos lehet majd. De hát nyilván vannak még jelöltjeink. TJ Warren jelölt lenne, hogyha nem lenne még mindig járó gipszben, az nem tudom, hogy miért nem gyógyul szerencsétlennek a lába. Tehát ez egy nagyon szomorú hír. Viszont még Patty Mills, aki szerintem nagy jelölt, nem csak a tegnap este fényében mondom, illetve én titkon Dillon Brooks-tól egy abszolút kitörést várok, és szerintem az, amit láttunk tőle a tavalyi playoffban a Jazz ellen, ahhoz közelebb lesz, mint a szenvedős, nem hatékony Dillon Brookshoz, és ha ebben igazam van, akkor ő nagyon durván jó szerződés lesz, de azt gondolom, hogy Malik Monk és Patty Mills két magasan legjobb jelölt ezek erre a díjra.
Mi ezt az éjjeli remeklés után nyilván kicsit csalással említjük meg, hogy a 7-7-et triplázott a kezdő mérkőzésen, az első mérkőzésen. De egyébként igen, tehát egyértelmű, hogy ezelőtt a mérkőzés előtt is ugye már az off-season vége felé is tudtuk azt, hogy ez egy borzasztó komoly úgynevezett value kontraktus lehet, ami hát igen, nem feltétlenül számítottunk erre, tehát azt gondoltuk, hogy akár magasabb összegér is aláírhat, de nagyon-nagyon akarta ugye ezt a tényleg a top 2 vonalat, top 2 vonalat, ami hát a Lakers is lehetett volna, valószínűleg, de inkább ugye a Nets. És sokáig a Lakersről pletykáltak, viszont egyébként, mivel a Lakers annyi játékos szerzett meg tényleg a minimum szerződésért, vagy akár ugye az által említett Nant az 5 millióért, hogy
én nehéz. Én most Monkot említettem, mert hogy ő tényleg minimumért szerezte meg.
Így van, és ugye a Monkot is igen, akartam őt is mondani, ugye 1,8 millióért, hogy szinte bármelyiküket lehet említeni. Még a kelet, hogy Dwight Howardot is egyébként a 2,6-ért. Carmelo Anthony-t én azért nem, mert oké, nagyon jól fog kinézni az ő tripla százaléka, főleg, hogy itt tényleg szinte egyedül tud triplázni LeBron mellett a bőrotációból a kis túlzással. Meglátjuk, hogy Monknak is azért viszonylag jól kell dobnia, de long story short, igen, Monk az annyira jó pick tőled, hogy ha ő beépül a rotációba, és nem is kell, hogy kezdő közelébe se legyen, de olyan 10 plusz pontot átlagol, viszonylag jó védekezéssel, nagyon jó támadó játék, ami benne van a pakliban, akkor már csak emiatt ő bőven a liga legjobb szerződése lehet azzal, hogy konkrétan most minimumot fog keresni, amikor a posztján, hogyha ez ugye teljesül, és ezt a teljesítményt lehozza, az legalább egy 8-10 milliót fog érni a piacon szerintem.
Igen.
Nem biztos, hogy legalább, de annyit ér.
De szerintem ez teljesen korrekt becslés, főleg a növekvő sapka mellett, szóval én abszolút adom. Chris Paul már az iskolapadba ülve oktattam plecsni, ugye még itt az van nekünk felé, a legjobb RPM, de már megbeszéltük, hogy ezt majd szépen átvisszük, úgyhogy felőlem akár a Raptort és a LeBront is megtippelheted, én mind a kettőre hoztam. Tavaly mind a kettő Joker nyerte, idén is Joker és Joel Embiid lesz szerintem két olyan helyzetben lévő játékos, akinek az on-off mutatók is, az erre alapuló advanced statisztikák is egyértelműen hogy is mondjam, csak arra számíthatunk, hogy ezek a statisztikák náluk nagyon magasak lesznek, és ehhez ők tudnak is olyan jól játszani, és tényleg azért szeretjük a LeBron és a Raptor statisztikákat, mert jelenleg ez a kettő a legjobb, ami egy, hát valamilyen mutatóba próbálja megmutatni, hogy ki milyen jó játékos az NBA-ben, függetlenítve a csapatától, függetlenítve az aktuális ellenféltől. Én szerintem a Raptort, ahol egy kicsit azért jobban számít a védekezés, Embiid nyeri, és a LeBront pedig Jokic.
Nagyon jó tippek, Jokic számomra az egyetem esélyes, ugye az ő advanced statjai gyakorlatilag már újon CV-ben egészen elképesztek voltak, és már akkor érdekes mondani, hogy a top 10 impactet mutattak. Volt is egyébként egy vita pont emiatt, hogy sokan, amikor már főleg ugye az advanced statok szerelmesei elkezdték őt oda sorolni a top 10-be, amikor még nem tudott annyi játékpercet játszani, még kicsit puhos volt, a mostaninál sokkal puhosabb. Nem lehetett őt helyén kezelni nagyon sokáig, aztán természetesen egy idő után már, amikor a playoff teljesítmények is kijöttek, és itt főleg az egyéni, hihetetlen egyéni teljesítményre gondolok, ami ugye nála megtörténik az, hogy a nagyon ritka, még jobb vagyok a playoffban, mint az alapszakaszban, teljesítmény kijön, az is rátett egy lapáttal erre, és most már gyakorlatilag mindenki számára megkérdőjelezhetetlenül egy top 5-ös játékosról beszélünk. Ő a torony magas favoritja ennek, és utána én azért remélem, hogy Lukát is, mint ilyen sötét lovat meg kell, hogy említsem, mert ő eddig egyébként ebben nem volt jó annyira feltétlenül. Nem voltak rosszak az advanced statjai, de plusz-minusz alapúak egy picit hibáztak a tavalyi szezonban, főleg egyébként azért is, mert viszonylag jó hátvéd játékot kaptunk ugye Tim Hardaway Jr-tól és ugye Brunsontól is, de idén remélem, hogy ebben is szintet tud lépni, vagy ebben szintet tud lépni Luka, és lehet, hogy akkor hasonló statokkal, mint tavaly, de még jobb csapat lehet a Mavericks, úgyhogy őket kettéket mondom, és nyilván a két kedvenc játékosról van szó, tehát itt kicsit haza is beszéltem, de talán nem annyira vészesen, mert mind a kettéket oda várjuk azért a top 5 környékére.
Jaja, az Isaiah Thomas D. a legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezik meg a pénzes kamion. Na Zoli, szerinted ki lehet az?
Most esküszöm, gondolkodtam, ugye beszéltük, hogy nem volt sok időm készülni az adás, és hogy valaki most bukott nagy pénz, de egyszer nem jut eszembe, hogy ki. De őt már lehet, hogy nem is lehetne mondani, mert ez már megtörtént.
Hát például ugye Schröder, tehát hogy
igen, ezeken már túl vagyunk. Nem jutott eszembe, igen. És ugye Schröder teljesen árukba hajtott ugye a Money Truck, és ott már ugye már a helyszínelést is elvégezték. De a kérdésedből kiindulva van valaki egyértelmű, aki nem fog eszembe jutni, mert akkor ezek szerint neked egyértelmű neved van olyan.
Hát először is kérdőjellel ideírtam, hogy mi van, ha DeAndre Aytonra nem érkezik majd max ajánlat, amit meccselni kell, és akkor a Suns egy lowball offerrel fogja elvinni, ez egy opció, de van egy másik olyan játékos is, aki szintén harmadéves, és most nem hosszabbították meg. És ő pedig Colin Sexton, aki az én jelöltem, szerintem nem akarja megadni neki a maxot, semmi esetre sem a Cavs.
Nagyon jó gondolat, igen. És hát ne is adja meg neki senki, ne csak a Cavs, de senki más.
Ő lehet, és képzeld el, hogy pont most olvastam egy Athletic cikket, amiben nem is Athletic volt, lehet, hogy ESPN, de a lényeg az, hogy egy ilyen meg nem nevezett scout írta le az összes csapatról röviden a véleményét, és azzal kezdte a Cleveland-et, hogy Colin Sextont utálják a csapattársai, nem szeretnek vele játszani, csak a saját statjaira hajt. Hogyha tényleg igaza van ennek a scoutnak, nyilván névtelenül könnyebb nyilatkozni, de valahogy ezt nem tartjuk olyan, hogy nem is tudom, nem tűnik olyan valóságtagadásnak így az eddigi dolgokra ránézve.
Igen.
Ha ez így van, akkor lehet, hogy még nagyobb bajban lesz Sexton, mint gondolná.
És ha ne adj Isten jönne egy sérülés, kísértetésen emlékeztet ez, a játékstílus is hasonló, ugye, szegény Isaiah Thomas esetére. Aha. Nehogy véletlenül bejön egy sérülés, és ő is úgy van vele, hogy give me the max, ugye gurítsatok ki a pénzszállító autót, aztán nagyon nagy probléma lehet, úgyhogy nagyon jó pick, és engem emlékeztet kifejezetten a Thomas helyzetre, bár ugye Thomas-t nem utálták a csapattársai, őt szerették, de hát na, az ő statjai sem voltak ugye úgymond valódiak abban az értelemben, hogy nem volt mögöttük az a sztár impact, amit várnánk, de hát neki volt ugye hősies playoff meccs is, tehát értem, hogy nem szabad azt a sztorit erre rakni, illetve Sextont olyan magasságba emelni, de abból a szempontból, hogy itt is nagy bukta lehet, mindenképpen hasonló lehet a két történet.
Na és ki lehet a Derrick Rose Phoenix díjnyertesünk, vagyis akiről már rég lemondtunk, de feltámadt poraiból. Nyilván itt azért, hogy 30 fölötti vagy a körüli játékosra gondolunk legtöbbször, ha bár egyébként...
Paul Millsap, beüvöltem a tippemet, Paul Millsap.
Oh yeah. Én őt fel se írtam, és sok, itt nagyon sok a játékoson gondolkoztam, mert például Otto Porteren, aki még nincs 30, de azért, ha egy jó szezonja lenne idén a Golden State-nél, akkor elképzelhető, hogy ennél a díjnál felmerülhet, de akár Kevin Love is eszembe jutott, akinek a, már csak az, hogy egy shooting magas is legyen fönt, ha már mindenképpen két magasra játszanak, amiatt fontos lesz időnként pályára is lépnie, és azért amilyen mélységekben ő van, van és van hova visszajönni, és nyilván felmerült bennem, hogy Klay Thompsont vajon ide lehet-e sorolni? Nyilván nem mondtunk még le róla, és azt gondoljuk, hogy majd, ha nem is idén, de jövőre már egy kicsit meg tudja közelíteni esetleg azt a szintet, amin korábban volt, egyikünk sem bizakodó abban, hogy ezt el tudja érni, de vagyis, hogy bizakodni bizakodunk, csak reálisan ezt nehéz nézni, de valahogy nem illik ez a díjhoz, mert nem az van, hogy láttuk már szörnyen játszani, és eltemettük volna. Éppen ezért én a te általad pont, hogy lehúzott, vagy ebbe az adásba lehúzott Ken Mazemore-t írtam fel, és egy brahis tippet is, George Hill, mivel ezt inkább csak rögésből, hogy megint visszatért a Bucks-hoz, úgyhogy megint jó lesz.
Igen, nagyon jó, és érdekes neveket mondtál. Kevin Love egyébként abból a szempontból, hogy mennyire mélyen van, tényleg olyan, olyan zsigeri reakció, mert neki nem is kéne, meg csak, meg, még csak megközelíteni se a régi szintjét, ami ugye egy ilyen top 15-ös környéki játékos volt, mikor még védekezésben is nagyon jó, emlékszünk, ugye csak egy jelenet, de hát az a kulcs jelenet basszus 16-ban, milyen szinten ott maradt ugye Steph Curry a végén a döntő triplánál, sose láttam úgy védekezni possessionon belül, őt, hát nyilván azóta se, és nek tőle az elég lenne, hogyha egy ilyen hatodik ember szerepbe valahol jó lenne, hogyha ha majd kivásárolják, ugye hát esze ágába sincsen lemondani sok pénzről nyilván, neki még rengeteg van, viszont hiszem 3 év, lehet, hogy már csak 2 egyébként.
Az 2, hát igen.
Az is rengeteg pénz. Úgyhogy tőle lehet, hogy ilyen 10-12 pont, és egy nem tudom, 7 lepattanó, 2 assziszt is már azt jelenteni, hogy megnyeri ezt a Phoenix díjunkat. És kit említettem, még volt egy nagyon jó, akire egyből csettintettem.
Bazemore, George Hill-t, Klay Thompsont.
Klay Thompson nagyon jó kérdés, igen, hogy őt ide vehetjük el, mert még nem mondtunk le róla, de én ugye azt mondtam már, és azt kijelentettem, hogy nem tudom elképzelni, hogy védekezésben ne legyen abszolút betli idén, abból a szempontból, hogy nyilván impactbe, amikor majd visszatér, és ki tudja, tehát most ha Kevin Durant mozgékonyan tudott visszatérni, és tényleg hasonló, fizikailag is egyébként hasonlóan néz ki, mint a sérülése előtt, tehát nem látszik, hogy lassult volna túl sokat, akkor fene tudja, lehet, hogy Klay-nek is van esélye erre, és ebben az esetben azt kellene mondanunk, hogy igen, ő is abszolút kvalifikált erre, hogyha ha nem is a peak évét, azt a 22 pontos peak évet hozza, de mondjuk egy ilyen nem tudom, 18 pont viszonylag jó hatékonysággal, akkor arra már lehet, hogy rá lehetne sütni ezt a ezt a dolgot.
Rashid Wallace díjunk következik, elmentek otthonról, legtöbb technikait begyűjtő játékos. Én szerintem ezt most évekig Luka fogja uralni, én attól tartok. Nyilván a szokásos jelöltek, Westbrook, Damon Green, akár Dwight Howard ott lesznek, de én szerintem a következő 2-3 évben én mindig Luka Doncsicsot fogom jelölni, és nem lepődnék meg, hogyha belemennénk abba a kategóriába, ahol már büntetés jön. Tehát, hogyha ő nem állna meg 15-16 környékén, hanem akár 18-19-ig is elmenne. Elsősorban azért gondolom ezt, mert sem nem kapja még meg teljesen azokat a sztárkollokat, de én azt látom, hogy amikor megkapja, akkor is folyamatosan be nem áll a szája, és tudom, hogy csavaknak ez nem szimpatikus benne, én pont leszarom, tényleg nem ez alapján fogom megítélni a játékost, hogy mennyit hisztizik, nem a személyiségét követem, hanem a karrierjét, úgyhogy Luka Doncsicsa jelöltem.
Nem rossz pick egyébként, nyilván Luka ott lesz az élmezőnyben, ugye tavaly is ott volt már, és nyilván minél tovább nő a státusz, annál többet is vár el. Neked annál több olyan szituációba kerül, ugye nagyobb usage azt is jelenti, hogy oda állandóan be kell verekednie magát, és egyébként már a 19-20 szezonban is azért ott volt a top 10-ben, úgyhogy ezt abszolút várhatjuk, hogy most is ott lesz. Dwight, ugye Dwightot kicsit arra is használták, hogy időnként megrépázzon valakit, tehát ő azért tudta ezt a kategóriát megnyerni tavaly, és bár valamennyit szelidült, de hát Draymond is mindig ott van, tehát lehet számolni azzal is, hogy ilyen 15, úgyhogy én őket hármukat mondanám, Dwightot, Draymondot és ugye Lukát,
Na jó, de egy nyertest is mondj.
Hát ha mondanom kell, akkor Dwightot, mert őt arra is fogják aztán, hogy időnként egy flagrantet is bevigyen. És egyébként Dark Horse-nak ideírom Russell Westbrookot, aki
nem lesz,
ott szokott lenni az élmezőnyben, és most azért ugye extra nagy nyomás is van rajta, arra is font talán esély, hogy a Lakers kicsit a vártnál, illetve bizonyos szurkolók által vártam, meg mi eleve vizionáljuk ugye a rossz szereplés, de aki nem látja, elég sok olyan szurkoló van, aki nagyon jó teljesítményt várt tőlük, tehát nagy lesz a nyomás, és ha ez nem jön, akkor ő elég frusztrált lehet majd, úgyhogy, és ebből a szempontból is lehet, hogy le akarja venni a terhet LeBron vállairól, úgyhogy majd magára vállalja, úgyhogy ő a Dark Horse választásom.
Találsz-e Gandhi díjast, ugye a legönfeltozóbb veterán, aki nem balhézik, hogy nem kerül pályára, az a vicces, hogy mivel ugye említettem, kedden készítettem ezt a listát, én beírtam DeAndre Jordant, mert azt se gondoltam volna, hogy pályára kerül. Egy meccs ezt még nem fogja azért feltétlenül kitörölni, úgyhogy én maradok nála, de például ugye de Derek Favors nem egy rossz jelölt talán, mert hogy én szerintem még ha pályára is kerül majd az Oklahomában, az biztos, hogy a szezon második felében ez nem történik meg. Szóval...
Igen. Ugye mondhatnánk, hogy Haslem, ugye, a D-nök, de tőle nem is várja el, mert senki meg ő már tudja, hogy milyen szerepben van ott, és egyébként évek óta nem játékosként, hanem inkább ilyen kispadon ülő negyedik számú segédedzőként van ott, és mentorként.
Rolly Massimino, that escalated quickly, emlékérem. Rollyról azt kell tudni, hogy kinevezték a Nets edzőjének, de a sajtótájékoztató már nem jelent meg. A leghamarabb kirúgott edzőnek ajánljuk. Azt hiszem, hogy itt most nehéz tippelni. Ezt beszéltük korábban is, sőt volt ugye ezzel kapcsolatban neked egy hot take-ed, amiben mondtad, hogy nem Bickerstaff és nem Walton lesz az első két kirúgott, nyilván ők itt az esélyesek, de én nem véletlenül raktam bele akkor abba a kritériumként Borrégót, mert mint mondtam, már korábban én rossz rajtot várok a Hornets-től, és szerintem az Borrégó állásába fog kerülni, úgyhogy nekem ő a tippem.
Hogyha 68 pontos pre-season vereségből indulunk ki, akkor nem biztos, hogy
ott hallod? Azt szerintem az egy olyan dolog volt, hogy pre-season ide vagy oda, ott kellett volna, nem tudom, játékosokat vagy elküldeni egy napra, nem tudom, a konditerembe, hogy ki se jöhetnek, vagy az edzővel leülni, beszélgetni, hogy az első vereségnél kirúgunk haver, de szóval nem érdekel, hogy pre-season. A 68 pontos vereség az olyan, mint amikor két osztály különbség van európai nyelven szólva.
Tehát ezt, így van, ez nem van, lehet. Egyetértek maximálisan, és nekem eszembe is jutott, hogy hiába pre-season match, azért ezek után az öltözőben biztos, hogy volt valami.
Hát, tuti.
Valami kis action, mert ilyen egyszerűen tényleg nem lehet, nem fordult elő. Tehát itt nem arról van szó, hogy rossz napot fogták ki. Tehát ez, ilyen nem lehet benne 68 pont.
Nem, az lehetetlen is. Ha nagyon rossz napot fogsz ki, és nem is esnek a dobások, és kicsit káoszba fullad, akkor is szerintem a maximum valahol, még a mai ligában is az ilyen 45-50 pont, ahol már nagyon szomorúan mész be az öltözőbe, de hogy ezt megfejeled még 18-25 ponttal, az félelmetes.
Nem arról volt szó, hogy tény, hogy többet játszottak a Mavs jó játékosai, mint a Hornets jó játékosai, de a különbség ilyen 30 körül volt, amikor már mind a két csapat fölrakta a wrestlit, tehát azokat a játékosokat, akiknek úgymond, akik közül sokkal még ugye roster helyért küzdenek, és utána lett még közte egy plusz 38, tehát a második fél időt is.
Hát de várjál, Zoli, hát még a második fél időben még nagyjából a kezdők kezdtek mindkét oldalon, és már ott majdnem 50 pont igen. lett, tehát szerintem
igen,
még...
40 fölé ment, igen,
tehát azért...
De amikor már tényleg csak a legrosszabbak voltak, még akkor is egy 20-ast azt hiszem rárakottam el, tehát az ott nagyon erős azért, és hát nyilván nem is játszotta be úgy igazán senki abból a társaságból magát végül a keretbe. Nem néztem meg, hogy kik voltak az utolsó felvett játékosok a keretben, hogyha volt még rossz spot kérdés, de biztos, hogy nem azok a srácok, akik aznap este jöttek a pályán.
Akkor Borrégó lesz a te tipped is, vagy legyen bátor, mondjál valami mást.
Jó, nem tudom, kirúg, csak Walton mondom, hogyha tényleg a Kings is rosszul kezd, akkor végre meglépik azt, amit nagyon régóta. Nem azt mondom, hogy akkora nagy esély van arra, hogy a Kings nagyon-nagyon pocsékú kezdjen, de valamennyi van, és hogy őket említem akkor is voltam. Már úgyis régóta beszélünk róla ebben a tekintetben.
Igen. Jönnek a csapatdíjaink, a Bermuda háromszög díj, a legkevesebb assziszt. Szerintem most kivételesen nem a Portland nyeri. Ez már egy legalább egy pontos tipp egyébként a Hot Predictions-be. Én a New Yorkot bemertem vállalni, mert szerintem itt azzal, hogy jött Fournier is, és jött Kemba is, értjük, hogy jött egy kis játékszervezés is, de jött Izzo is megint csak, és eddig is rendőr rengeteget Izzozott ott. Tavaly is megközelítették a Portlandet ebből a tekintetben, akiknek szinte örökös díja ez. Az egyik örökös díja, ugye a Trailblazersnek ez a legkevesebb assziszt, és szerintem a New York idén megugorja majd, mert azt gondolom, hogy Chauncey Billups-szal egy picit több passz lesz ebben a Portlandben, és több assziszt. Nem sokkal, de egy picit. Egyébként az előszezonban, ha azt néznénk meg, akkor messze a legrosszabb volt ebbe a kategóriába a Portland, szóval az előszezonban még nem igazán sikerült felépíteni ezt a sok passzos játékot.
Igen, a Knicks azért jó pick, mert ugye tavaly is nagyon közel voltak hozzá, tényleg ilyen egy tizeddel maradtak le a győzelemtől. Az Orlando Magic érdekes, ugye, de ott most olyan játékosok jöttek, akik szerintem azért passzkészségben elég jók, és olyan 1-2 asszisztot rá tudnak tenni. Valamelyik csapat ugye ilyen 20-21 környékén lesz, és az tetszik a New York Knicks pick, mert a Portland biztos ott lesz, mint mindig ugye a legjobbak között idézélesen ebben a szempontból, de a Knicks az, amelyik jön ezért a trófeáért, és valószínűleg el fogja hódítani. És hozzáteszem, hogy egyébként nem feltétlenül ez a nem annyira lényeges ez a stat a mai ligában. Rostertől is függ, hány játékos tud magának ugye a dobóhelyzetet kialakítani, tehát lehet adott esetben egy csapat, a legalacsonyabb assziszt számmal is egyébként kiváló csapat. Most nézzük meg például a Jazz-t, amelyik ott volt a legkevesebb asszisztot átlagoló csapatok között, pedig ha ezt így megkérdeznénk, hogy ott voltak-e, szinte garantáltam mindenki azt mondani, hogy nem létezik, hát jár a labda sokat, és rengeteg triplát dobnak rá. Igen, de hát van egy Donovan Mitchell, aki rákúr időnként, elnézést a kifejezésért, meccsenként 10-12 unassisted triplát, tripla kísérletet, és ez nyilván ez leviszi ilyenkor ezt a számot. És,
hát meg önmagában maga a pick and rollozás is, mert annak nem kötelező befejezése az, hogy kipasszolod, hanem nagyon sokszor eljutsz a gyűrűig, úgyhogy ez is ott van, és nyilván az ISO és pick and roll csapatok ebben lejjebb lesznek. De nézzük meg a Portlandet, aki tök utolsó évek óta, és folyamatosan top 5-ben van támadásban, tavaly a második legjobb támadó csapat volt. Nyilván meg a Brooklyn Nets szintén ugye az ISO-k miatt, és eközben meg nyilván azok a csapatok, ahol nagyon sokat jár a labda, ahol kevesebb a pick and roll, ott meg magas lesz az assziszt szám.
Jó. Igen, emlékszünk, hogy a Harden, a Blazers előtt azt hiszem a Harden-Paul féle csapat dominálta ezt a statisztikát, jól emlékszem, ugye?
Lehet, hogy akkor is a Blazers dominálta, de igen, a Houston lehet, az rendszeresen közel volt.
Gyorsan megnézem a 18-19-es szezon, csak úgy a móka kedvéért.
Okay.
Harmadikok voltak akkor, igen, a Rockets 21-el, megnézzük még a 17-18-at is. Igen, akkor is harmadikok voltak, úgyhogy, de a Portland már valóban egyébként akkor is vezetett, például egy 19 és feles szezonnal.
Az se rossz.
Bementek 20 alá is. Az tényleg nem gyenge. És ott úgy nyertek, majdnem 2 teljes asszisztal volt kevesebb nekik meccsenként, mint a utolsó előtti Phoenix Sunsnak. Az kemény azért.
Na, és akkor a következő megint egy kihívás, gyakorlatilag a Blazersről elnevezett féloldalas, vagy mint egy kamionsofőr barnulása díj, a híres kamionsofőr díjunk, támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben, és tényleg az a kérdés, hogy mered-e másnak adni, mint a Portland Trail Blazersnek? Nem, mi?
Ugyan Nuggets nagyon sokat fejlődött tavaly védekezésben, és ugye támadásban is ráadásul jobbak voltak, tehát őket évekig mondtak ugye előtte, ők kiesnek abszolút a Blazers keretében egyszerűen nincs benne továbbra se az, hogy ők. Az új edzőben talán igen benne van, de
ha jól emlékszem,
tudjuk, hogy nagyon jók lesznek támadásban. Tehát igen. Már önmagában ez. Nem kell a tavalyi rekord, 29 hely különbség volt, másodikat és utolsó védekezésben, tehát nem kell ezt megismételni, elég, ha 20-ak lesznek védekezésben, és megnyerik mondjuk vagy a liga harmadik legjobb támadó csapata, már akkor jó eséllyel egy ilyen 16-17-es különbséggel meg fogják nyerni ezt a díjat.
Igen, szerintem a Brooklyn Nets viszont egy komoly kihívó lehet. Főleg az első esti védekezésüket elnézve amúgy, de az tényleg kemény volt, meg Harden védekez, mármint Harden direkt hallgattam el, szóval, hogy még csak ki sem mondhatjuk
Harden,
ezt a szót.
James Harden. Igen. Maradjunk annyiban, hogy fizikailag megint nincs top formában, tehát egy darab izom nem sok, annyi nem látszik ugye definícióban rajta az ember. Nem azt mondom, hogy kövér, mert nyilván nem, tehát NBA léptékben, NBA viszonyban kell nézni, de hát basszus, ennél szerintem eddig minden évben jobb formában volt. Még lehet, hogy akkor is, amikor készült az elhíresült fotó, ugye tavaly a leállás alatt, amikor ugye egy kicsit ilyen terhesnek nézett ki.
Igen, az egy olyan sörhal, egy egészséges sörhas volt, talán az most nincs rajta, de igen. Jó, figyelj, menjünk akkor tovább, de én itt bemerem tippelni a Netszet, csak hogy legyen egy kis fűszer is.
Jó, én maradok a Blazers.
Biztosra mész. A mai töri órán felelni fogja, nem, hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamilyen szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár win-lose mutató, támadó vagy védő stat, vagy bármilyen stat alapján lehet kreatívkodni. Én az Orlando Offense-t gondolom idén esélyesnek erre a díjra. Történelmi mélység, a relatíve a ligához képest igen, tehát nyilván nem lesznek újra, mit tudom én, 101-es offensive ratingek feltétlenül, tehát ne így nézzük, de a liga átlaghoz képest vetítve, mert így érdemes nézni ezeket történelmi távlatban, hát ez az Orlando támadósor, ez nagyon durva mélységben lesz, én őket jelölöm.
Mert benne lett a pakliba, tavaly egyébként az OKC-nek volt ugye a legrosszabb támadójáték a ligában, de hát ezt csak nem fogják ugye megismételni újra.
Ó, az Orlandónak rosszabb volt a Vucevic csere után még az OKC-nél is.
Az benne van a pakliban abszolút. Ugye csinálta a Sacramento Kings ezt a történelminek nevezhető védekező szezon, de ott is azért előrelépést várunk. A Minnesota is, hogyha most a védekező csapatokból indulunk ki, esetleg én arra tippelek, hogy mi van, hogyha a Magic képes arra a fegyverténre, hogy egyszerre lesz a liga a legrosszabb védő és a legrosszabb támadó csapata, mert ez szerintem nem sűrűn fordult elő, úgyhogy ezt nézzük meg, hogy erre képesek lehetnek-e.
Hát hallod, az a baj, hogyha a védekezésüket nem tudom, hogy el tudja-e cseszni akármilyen támadójáték annyira, hogy utolsók legyenek. Tehát azért az a védekezés, hogyha most nem azzal számolnék, hogy alapból egy labdatemető lesznek, és nyilván kapnak le rohanás gólokat, az a védekezés az lehet, hogy nem is top 20-as, hanem akár top 15 potenciál van benne. Úgyhogy én ennyire nem lennék bátor, de azért érdekes.
Tavaly ugye a negyedik legrosszabb védekezés volt az övékét, a ötödik legrosszabb, szóval végül nem annyira reménytelen.
Igen. Ez kétségtelen, viszont az érdekes, hogy ugye ő nekik a Vucevic féle csapat sem védekezett jól. Hát meglátjuk, igen. Jó, akkor viszont jön a tips szelleme kísért, a csapat, ahol az edző kedvencei, vagy veterán játékosok, indokolatlan sokat játszanak, akár más fiatalabb játékosok kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve. Van ilyen csapat nálad? Mert nálam egy van, és azt az egyet, azt be is tippelem.
Van, persze, a Toronto Raptors, akiknek újjá kéne épülni, és ehelyett majd összeraktok egy ilyen középszerű, átveszitek a Hornets-től a stafétabotot, és sikerül egy ilyen 30x meccset nyerni. Majd nem ezt szeretném hozzáteszem, de erre számítok. És hát nyilván itt az indokolatlant, azt úgy értem, nem azért lesz indokolatlan, mert nem sokkal jobb játékosok, mint a fiatalok, hanem azért lesz indokolatlan, mert teljesen újjá kéne épülni, és elcserélni őket, és értékre váltani, ami valószínűleg nem fog megtörténni.
Én azért nem értek ezzel egyet, mert szerintem a fiatalok Torontóba fognak játszani. Abszolút meg fogják kapni a lehetőséget.
Fognak játszani, de nem olyan szerepben, mint amilyenbe kellene, ugye, hogyha tankolnátok.
Nem olyan szerepben, nem tudom.
Siakam és ugye Fred ott lesz, úgyhogy biztos, hogy ők fogják a... Na, majd meglátjuk egyébként. Tehát én arra is látok esélyt, hogy nem kap meg. Tehát, hogy a pre-season-hez képest meglepően keveset lehet például majd a labda, szerintem akár újoncotoknál is, mert Scottinál, mert a alapszakasz azért más, és hogyha Massai úgy érzi, hogy nyerhettek. Én most láttam olyan esélylatogatást, hogy Dark Horse csapatként írtak le a Torontot, ami mondjuk kicsit szerintem erős volt, de konkrétan láttam egy ilyen cikket, hogy keleti Dark Horse contenderek közé oda sorolta valaki.
Mm-hmm. Jó, hát mondom, én ezért tartom túlzásnak, mert jó, nem olyan szerepben, de azért bőven fog játszani, és lesz lehetősége fejlődni Scottie Barnes-nak is. A 22 éves Gary Trent Jr. is meg fogja kapni, mindenki meg fogja kapni a lehetőséget. Az én tippem az a San Antonio Spurs, ahol egyébként egy kicsit hasonlóan meg kell, hogy hasonuljak magammal, kifejezetten Josh Primo miatt mondom, hogy a Spursnek ugye az a taktikája, hogy draftol valakit, majd egy évig nem játszatja, és általában ez bejön, például Lonnie Walkernek ez a technikailag redshirt év, tehát eléggé bejött. Devin Vessel időnként pályára került, de alapvetően nem nagyon játszott, látszik rajta is a fejlődés. Ugye ugyanezt eljátszották annó Keldon Johnsonnal, tehát ez egy jó taktikának tűnik, ugyanakkor azt gondolom, hogy Josh Primo sokkal magasabbról kezdi tehetségben ezt a történetet, és ő, ha nem játszik, akkor azért én mérges leszek a Spursre, úgyhogy nekem ezért a Spurs-re jelöltem. Azért ez se a legjobb jelölt. Majd meglátjuk, hogy lesz olyan csapat, ahol nagyon megőrülnek. Például az mondjuk nagyon durva lenne, hogyha valahogy a New Orleans-ba se Nickel Alexander Walker, se Kyra Lewis nem játszana a végén, azért, hogy Satoranski meg Garrett Temple játszon. Tehát ez például egy ilyen valós lehetőség, bár reménykedünk, hogy Willi Reed edző ezt nem húzza meg.
Meglepő lenne, de egyébként igen, tehát ez nem rossz tipp, főleg, hogy Satoranski egyébként nagyon jó játékos.
Timberwolves, jó lesz, nem lett jó plakett, a legnagyobb pofára esés az elvárásokhoz képest. Hát az eddigi podcastek tükrében senkit nem fogok meglepni azzal, hogy a New Orleans Pelicans lesz ez a csapat. Erre egyébként a Bulls elég durva esélyes lenne, hogyha mondjuk ilyen nem is 9., hanem 10-11. Lenne már akkor is, de én a Pelicans-t mondanám.
Nem rossz tipp, ugye a Lakers-t mondom az egyik tippem, és itt most ez nem azt jelenti feltétlenül, le kell maradni a playoffról, vagy bármilyen drasztikus dolog, de mondjuk, ha kiesnek a, és nem a hazai pályért küzdő csapatok közül, és nem lesz meg csak az 5. hatodik hely, szerintem már teljesítenék ezt a kitételt, és a Bulls is egyébként nagyon jó pick, én is őket írtam ide még, mert én ott érzem a katasztrófa potenciát a védekezés miatt, úgyhogy mind a két csapat szerintem, mind a két nagy múltú, nagy piacra rendelkező csapat esélyes lehet erre a címre.
Emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff Bulls-ra? Lejárt kupon award, olyan playoffba jutó csapat, amelyre nem számítottál. Tavaly ugye a Knicks letarolta nyilván ezt a díjunkat. Ilyenkor azért nehéz nagyon ezt a díjat bejósolni, mert mi már megtettük a saját tétjeinket, a saját jóslatainkat, elmondtuk azt, hogy kit vártunk, és most arra kell tippelnünk, hogy miben fogunk hatalmasat tévedni. Úgyhogy ezek ilyen, ez valahogy ez a díj szezon elején nem jó, nem jó kitalálni. Ki az, akiben hatalmasat tévedek majd? Például a Bulls egy ilyen esélyes. A Raptors, akit mind a kette 36 győzelemre tippeltünk, de azért mind a ketten elmondtuk, hogy elég nagy annak a lehetősége, hogyha mondjuk valami jól sül el, akkor ez inkább 40 fölött lesz. Mindenesetre én most azt tippelem, hogy nem lesz ilyen csapat.
Valószínű igen egyébként, hogy nem lesz, mert annyira brutálisan sűrű mindkét oldalon. Plusz ugye legyünk köztünk a play-in az rohadtó kivette a szelet ennek a díjnak a vitorlájából.
Igen. Mert akit play-inre tippelsz, azt már nem mondhatod azt, hogy óriási meglepetés, hogy esetleg igen, mégis bejut.
Play-inre meg kb. Akárkit be lehet tippelni tényleg. Mekkorát mondunk azzal, hogy ez a csapat odaérhet a 10. helyre, ha minden jó lesz. Szerintem még lehet, hogy az OKC-re is oda lehetne mondani, érted?
Tehát, igen, hát nyilván azért most a play-int ne tekintsünk play-offnak, tehát a play-inből még be kell jutni, de az meg már nem egy olyan lehetetlen dolog.
Igen. Hát, hogyha maradunk ugye a tradicionális gondolkodásnál, és akkor mondjuk a legjobb 8-at nézzük, akkor azért picit álnyolhatabb a dolog, és mondjuk, de nekem se jut eszembe egy ilyen sem, mert tényleg még ha meglepetés csapataimban is gondolkodom, az se lenne olyan nagyon nagy. Esetleg talán a Pelicans, tehát hogyha bennük ott lehet talán az, hogy sokkal jobbak lehetnek annál, mint amire számítunk, és nyilván most így nehéz ugye Zion sérülésével indulni e felé a tip felé, de talán őket mondanám, hogy esetleg, hogyha Zion akkor átugrik amennyire, amit nem számítunk, bár nem úgy néz ki jelen, például fizikailag se egyébként, hogy itt ilyen élete szezonját fogja lehozni a harmadik évében.
Igen, valaki üzenje már meg Griffinnek, hogy most már aki meg akarta venni a szezonbérletet, azt megvette, úgyhogy most már legyen kedves, és mondja el, hogy Zionnak milyen timetable van. Tehát, hogy azért ez nagyon kemény volt ez a amukázás, amit az elmúlt 3 hétben ment. Úgy közölték ezt, hogy hát Zion nem lesz ott még a szezon rajtnál, mint hogyha ez ilyen hatalmas meglepetés lenne, azért mondjunk annyiban, hogy át lehetett látni a szitán. A Bledsoe seglenyomatát tartalmazó tornapad a legpofátlanabbul tankoló csapat. Hát itt nem lesz könnyű dolgunk, mert őszintén szóval nálam az OKC és az Orlando az azonnal kiesett, mert ezek a csapatok nem nagyon tudnak kiültetni ahhoz, hogy tankoljanak, ezek a csapatok tényleg annyira le vannak bontva, hogy automata tanküzemmódban vannak, és hogy ki lehet az a csapat, aki érdemben ki tud ültetni játékost. Egyébként nyilván lehet érvelni, hogy az OKC esetleg Shai-Gilgeous Alexandert is kiülteti, mert most Favors ilyen szempontból senkit nem hat meg, és az mondjuk nem egy rossz érv, de én a Houstont mondanám, mégpedig azért, mert szerintem a Houstonnál alapból John Wall-t kiültetik egy egész évre, így kezdik, az, konkrétan ezzel kezdik, és szerintem Christian Woodot is hajlandóak lesznek akár az utolsó két hónapra elfelejteni, azért, hogy mondjuk egy jó Alperen Sengün Garuba párossal majd minél több elbetűt sikerüljön gyűjteni, úgyhogy a Houstont látom ilyen csapatnak, potenciál van például a Raptorsba is, akik tavaly ugye megcsinálták, hogy akkor gyorsan átfordítják a szezontankra, ha már így Covid és minden miatt ennyire tönkrement, úgyhogy van másba is potenciál, de én a Houstont mondanám.
Én is ugye a Rocketsot várom, én konkrétan ki is mondtam, amiben nem értett itt teljesen egyet, hogy tőlük várom azt, hogy a legeslegrosszabb csapat legyenek, és akár egyértelműen. És én itt ezt arra is alapozom, hogy szerintem arcátlanul oda fogják adni a labdát ugye Jalen Green kezébe, akinek brutálisan jó statjai lesznek. Lehet, hogy ugye meg is tudja ezzel nyerni viszonylag simán akár ugye az évújonca díjat, de az garantáltan nem fog ugye sok győzelemhez vezetni.
Hát igen. Hát különösen azt nézve, hogy Jalen Green jelenleg így, hát playmaking tekintetében maradjunk annyiban, hogy komoly kihívásokkal küzd az eddigiek alapján.
Gyakorolni kell, gyakorolni kell.
Hát nem sok díjunk van hátra, de a Hinki díj az egyik kedvencünk. Megpróbáltuk, most megpróbáljuk kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatás legyen, kitüntetés. A csapat, amelyet idény közben szétkapnak, ugye az Orlando letarolta tavaly ezt a kategóriát. Most te többször említetted, hogy a Torontónak ezt kellene csinálni, de ez nem történik majd meg, és azt gondolom, hogy a másik esélyesünk a Washington, ahol szintén nem történik ez majd meg, így hát én a senki, azt írtam fel, hogy senki nem lesz ennek a díjnak a nyertese.
Igen, azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy most nincs olyan tök egyértelmű jelölt, mint ugye két éve az OKC volt. Az egy olyan tökéletes szituáció, lehet, hogy három éve volt, mert az olyan tökéletes szituáció volt erre, hogy akkor tudta mindenki, amikor összerakták azt a csapatot igazából, hogy itt mi lesz majd. Azt nem tudtuk még, hogy mennyire sikeresen fogja elindítani ezt a most már tankönyvekbe várt
folyamatot,
igen, amit Presti is csinál az elmúlt két és fél három évben.
Igen, ez már gyakorlatilag Presti-ssel bír.
Igen, ez jó. Jó, az év végében is majd külön, és benne hagyjuk ugye az adásba is, természetesen. Itt is csatlakoznom kell hozzá, nincsen most egyértelmű jelölt. Tehát a Pacers egyébként, ha nem váltottak volna egy ilyen hozzuk ki a maximumot edzőre, mint Carlisle, akkor nem lenne rossz jelölt, mert ott ugye van egy értékben csúcsra járatott, még mindig fiatal játékos, akiről azért már azt is tudod, hogy ő nem fog téged az ígéretek földjére vezetni, ugye Sabonis személyében. Van Brogdon, aki sérülékeny, de instant értékre lehetne váltani, mert egyébként ilyen nagyon jó, és például az említett, nagyon sokat emlegetett Philadelphia Sixers, és most már ugye tudjuk, hogy nem is lehet elcserélni idén már Brogdon. Hát ők nagyon jó jelöltek lettek volna, de ők ebbe be vannak betonozva a történetbe, és full rebuild nem nagyon, nincsen tényleg. A Raptors lenne tökéletes, az nagyon adná magát az a szituáció, le is tudnánk draftolni ugye a következő zsenit valószínűleg a jövő évi drafton, amit én már most túlértékelek egy kicsit, mert két akkora kedvencem van a top 3-ban, vagy hihetetlen, ugye Banchero és ugye Chet. Na, de egy szó mint 100 nem lesz szerintem se ilyen csapat most, ha erre kéne tippelnem kell, akkor erre voksolok mindenképp.
Keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúció nem áll meg díj. Lesz-e valaki, Zoli, aki akár védekezésben, akár támadásban valami újat mutat?
Nehéz, nyilván egyre nehezebb, minél több szezonban így, így az NBA mögött, az NBA történetében. Ilyen nagyon evolúciós dolog nem lesz szerintem, de olyan nyilván meglepetés lehet, játékok, játékhívások lehetnek.
Ha már azt mondod, hogy nehéz, hadd jöjjek be ide végre egy Homer tippel, mert ma még az nekem nem nagyon volt, de a Raptorsnak a védekezése azt gondolom, hogy alkalmas lehet erre. Bár egyikünk se várja, én is csak azt odáig merészkedtem, hogy top 5-ös potenciál van benne. Te azt mondtad, hogy az sincs. De egyébként ennyire jó alapanyaga Nick Nurse-nek a csapdázós, tolódós, tényleg ilyen nagyon hosszú kezek, lábak védekezéshez, amit már korábban is megpróbált, és azért nyilván nem ez történt leginkább még a bajnoki évben sem, tehát akkor azért Marc Gasol-lal nem csak egy, hanem 4-5 olyan védekezési séma volt, amiben Marc Gasol beillesztető. Most aztán mindenkit fog 1-5-ig végig switchelve, mindenki rohadt hosszú, aki nem az, meg nagyon jó védő, ugye FanFleet, hogy ilyet nem biztos, hogy láttunk még. Tehát maga a kísérlet, az biztos, hogy új lesz. Kérdés, hogy működik-e.
Az a baj, hogy a Bulls ezt megcsinálta 25 éve. Konkrétan szó szerint. Tehát ők erre tökéletes példa, ugye Rodman-nel a centerbe. Ők ezt megcsinálták, és ja, tehát
igen, csak akkor még volt illegál defense, szóval én csak azt akarom mondani, hogy ez azért teljesen máshogy fog kinézni. Nem önmagában az a nagy szám, hogy ezt valaki megcsinálta-e, hanem hogy ezt ebben a korszakban meg lehet-e csinálni, és hogy fog ez kinézni.
Ez érdekes lehet, igen, valóban, illetve nyilván azt én abszolút adom, hogy Nurse rendszerében is ezekkel a játékosokkal, akik nektek vannak most, akár még egy nagyon nagy meglepetés is lehet, és egy ténylegesen elitvédő csapat is lehet belőle, annak ellen, hogy ugye fiatal a keret. Az evolúciót nehéz, de nyilván itt, ahogy mondtam, hova evolválódjanak, hogyha ez egy létező magyar szó. Nehéz innen előrefele haladni bármilyen szempontból. Tehát ez azt mondják sokan, hogy itt meg fog fordulni ez a dolog, és újra feltalálják majd a posztjátékot, és akkor tudod, megint azok a csapatok lesznek a legjobbak, akiknek van egy nagy centere, de hát ez nem így működik. Tehát amíg a szabályok nem változnak meg, addig a három az több lesz, mint kettő. Sőt, tehát miután ugye megváltoztatták a szabályokat, akkor is több lesz a három, mint a kettő. Csak akkor lehet, hogy már mondjuk olyan távolságból kell elérni ezt a három pontot, hogy leesik a százalék, de a jelenlegi szabályrendszerben annyira uralkodó a tripla, hogy ennél még szerintem csak feljebb fog menni, és hogy erre ki lehet találni valamit, amikor a legképzettebbek ma a játékosok labdakezelésben, és ugye az említett triplában, nem tudom. Tehát arra nincs védekezés, hogy valaki felhozza a labdát, és tényleg a lógóból most már hányan képesek arra bedobják. Tehát mit csinálsz azzal? Faltolni nem faltoltod le, mert akkor még azt is veszélyezteted, hogy plusz egy. Na mindegy, nem akarok belemenni ebbe, de tényleg nehéz ezzel bármit csinálni a jelenlegi szabályrendszerben.
Hát meg aki itt a posztjátékot várja vissza, vannak domináns posztjátékosok az NBA-ben, és használják is őket, csak kevesen, de vannak. Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, mind domináns posztjátékosok. Látszik az, hogy a csapatuk ettől nem lesz bajnok esélye, nem bajnok esélyes contender se. Szóval pedig ráadásul mindegyik több dimenziós játékos, Valančiūnas elképesztő lepattanózó, nem rossz posztvédő egyébként, ugye Sabonis emellé még passzolni is tud, labdát is vezetni, inkább mozgékony, mint jó védő, de azért. Tehát vannak még plusz erősségeik is, ráadásul ezeknek a játékosoknak, mind a kettő néha napján eldobja a triplát, és még így sem mondhatjuk azt, hogy erre bárki most támadást tudna felhúzni. Hát a következő és utolsó díjunk a Trailblazer Pelikán Indián temető díj. Hála jó Istennek a Blazers ebben az egy róla elnevezett díjban már évek óta nem aktív, úgyhogy ennek nagyon örülök. A csapat, amely sérülések teszik tönkre a szezonját, rengeteg jelölt van igazából, és szerintem abban megegyezhetünk, hogy az Indiana Pacers és a Brooklyn Nets már most esélyes erre gyakorlatilag.
Így van, nem kérdés, és én ilyen Dark Horse contenderként a Lakers-t is ide.
Én is ide írtam.
Nagyon öreg a keret, és mint ilyen öreg keret, ott mindig nagyobb esély van arra, hogy bajok történjenek, de remélem azért, hogy nem így lesz, de meg kell őket említeni. Valószínűleg ez a három csapat, amelyik a leginkább esélyes erre a címre ide.
New Orleans Pelicans, szintén felírtam, szintén védhető. Gyakorlatilag, ha a Zion nem jön vissza, és mondjuk jön még egy-két sérülés, akkor már kuka a szezon. Már ha nem jön vissza, úgy értem, hogy nem jön vissza időben. A Golden State Warriors-t is megemlítem. Nem tudjuk pontosan, hogy Clay hogy jön vissza, ilyenkor mindig nagyon aggódunk, hogy erre rásérül-e, vagy lesz-e valami visszaesés, de ráadásképpen ott még van jó pár sérülékeny játékos.
Steph konkrétan sérültnek nézett ki az első meccsen, tehát az egyik lábán kötözés volt, nagyon rosszul dobott, és a másik lábát is kötözték a meccs folyamán. Tehát ez a, nem tudom, lehet, hogy ez a tendinitisze van, ez az állandó gyulladás a térdben, mert akkor szokták ezt a pont térd alá helyezett ilyen szorítót rakni, hogy egy nagyon picit ott valamit csináljon, de nem lenne meglepő egyébként, hogy neki komoly boka problémái voltak nagyon hosszú ideig, aztán az megoldódott, de hát ő is 33 felett van, 34 lesz, úgyhogy nagyon remélem, hogy azt mindegyik sztárral kapcsolatban remélem, hogy nem jön sérülés, de aztán vele kapcsolatban aztán tényleg végképp, de nem nézett ki össze jól most az első mérkőzésen. Annak ellenére, hogy nyertek, és csapatként nagyon jól funkcionáltak.
Igen. Ha már így lezárásnál járunk, azért a Milwaukee és a Brooklyn összecsapása a színvonalban nagyon erősen felülmúlta most a nyugati rangadót, nem?
Felül-felül, nem kérdés. A Bucks nagyon jó hangulatba kezdte el, ugye sokszor a bajnokok az első meccsen kiszoktak kapni, ráadásul van, hogy elég simán is. Picit ugye van ez az elhúzódó, hogy is szokták mondani, mit eszembe erre szó, de
a hangover?
Igen,
valami verziója?
Ilyen másnapos, csak nyilván ugye magyarul az konkrétan a másnapot jelenti. Angolban meg ugye a hangover az lehet elhúzódóbb is, de a lényeg az, hogy nagyon jól néztek ki a Bucks, hihetetlen nagy kedve játszottak, és ezt tudom, hogy közhelyes, de tényleg mindenki nevetett, és táncolt, és pattogott a padon, és minden nagy játékot úgymond együtt megünnepeltek már a meccs közben, és azt érezted, hogy mindenki ritmusban van, mindenkit érdekel ez a meccs, úgyhogy amit mondtam párszor, hogy mi van, hogyha most egy nagy teher, egy kollektív teher lekerült ezek a srácokról, és visszatudnak úgy térni a domináns alapszakaszokhoz, ugye 60 plusz győzelmekhez, hogy egyébként mentálisan, kollektíven még jobb csapattá válnak, lehet, hogy mégis lesz, nem tudom, egy dinasztiánk is akár ligában, csak nem gondoltuk volna, mert ugye mindig play-offban nyögvenyelősen játszottak. Hogyha van most ilyen hot take-em, mint az első mérkőzés után, akkor az ez, hogy lehet, hogy a Bucks lehet az a csapat, amelyikre egyébként a Brooklyn Nets kapcsán gondoltunk, aki ledominálhatja akár az egész szezon.
És ne felejtjük el, hogy Mamu pályára lépett.
Igen, ez nagyon fontos.
Ez egy nagyon fontos része volt az első meccsnek. Nyilván ez a siker kulcsa. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Megyünk tovább, hamarosan jön a szezon rajt overreaction, de hát ki kellett osztani ezeket a rendkívül fontos keleten-nyugaton díjakat is természetesen.
Így is van, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig akkor jövünk terveink szerint úgy szerda magasságában a szezon rajt overreaction-nel. Addig is arra biztatnálok titeket, hogyha le van kérdésetek, amit szívesen feltennétek, és az 500. adásban szeretnétek, hogy elhangozzon, akkor azt akár Facebookon, akár Patreonon nyugodtan küldjétek el, mind a kettőre megpróbálunk sort keríteni, illetve, hogyha tudtok, akkor kérlek támogassatok minket Patreon oldalunkon, patreon.com/keleten-nyugaton. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.